tárlatról tárlatra. A Kontakt Rádió kiállítási magazinja kicsiknek és nagyoknak, szakembereknek és minden érdeklődőnek. A műsor a KKDS támogatásával készül. Műsorvezető dr. Győri Hedvig.
Kedves hallgatóink, köszöntjük Önöket a Kontakt Rádióban a Fárok Földjén című műsorral. Mielőtt azonban elkezdenénk, szeretnék mindenkinek boldog új évet kívánni, hiszen nem sokára új év következik. Tehát irodalmi magazinunkban a paraszt panaszait olvassuk, a 8. panasznál tartunk, és mielőtt felolvasnám, mivel Anna nincs itt, ezért kénytelen vagyok én felolvasni, szeretném röviden összefoglalni azt, ami eddig történt. Tehát van egy Hunanup nevű parasztunk, felesége Meri, aki a Sóstavak környékén él, vagyis a Vádin átrumban. Innen elindul, fölrakodva, megrakodva terményeivel a korabeli fővárosba, mivel a középbirodalom idején járunk, a főváros Ikitaui volt, jelenleg Illahunnak hívjuk, hogy itt eladja az áruit, pontosabban az áruk értékének megfelelő más árukkal térjen vissza otthonába. Útközben találkozik egy előkelőséggel, egy nagyobb területnek a bérlőjével, aki meglátja az ő rakományát, és rögtön Kavzsin meg akarja magának szerezni, ezért cselteszel ki, az úton nem tud a parasztunk haladni, csak úgy, hogyha kárt tesz vagy a földjében, vagyis az árpa termésében, vagy pedig abban a vászonban, amit az útra ráterítetett. Dzsehutineknek nevezi Dobrovics Aradár ezt az embert, azóta tudjuk, hogy Nemtinacht a tényleges olvasata a nevének. Nemtinacht csere bevált, az egyik szamár egy kis árpát elkezdett tenni, ezért cserébe Nemtinacht az összes vagyonát a parasztnak elvette a szamárral együtt. Paraszt panaszra ment, és immár 8-szor panaszkodik. Tehát így hangzik a 8. panasz. Eljött a paraszt, hogy könyörögjön neki 8-szor, mondván. Nagy ház elől járó uram, az ember messzire esett a kapzsiság miatt. A harácsolónak nincs lehetősége, mert az ő lehetősége a sikertelenség. Te harácsolsz, nem illik ez hozzád. Te rabolsz. Nincs ez hasznodra, hiszen neked támogatnod kellene az embert jó és igazságos ügyében. Amire szükséged van, házadban van, hasad telve, gabonád bőséges, táncos, a fölösleg tönkre megy az ország számára. Rablók, fosztogatók, sarcolók, előjárók, kik azért alkottattak, hogy elhárítsák a szerencsétlenséget. Menedékhely ők a kártevőknek, előjárók, akik azért alkottattak, hogy elhárítsák a hazugságot. Nem a tőled való félelem okozta, hogy könyörögjek neked? Nem ismerted fel szívemet. Egy hallgatag, aki visszatér hozzád, hogy intelmeit megtegye számodra. Nem fél, hogy előterjessze ezt, nem hozza társát hozzád. Szántóföldjeid vannak a mezőkön, járandóságaid a kerületekből, táplálékaid a csűrökben. A tisztségviselők megajándékoznak, és te még elveszel? Nem rabolsz-e, mikor katonákat vonultatnak fel veled a földek felosztásához? Tedd az igazságot az igazság ura számára, kinek igazságossága az ő igazságáé. Te íróvessző, papírusztekercs, tot írótáblája, te jó vagy, jobb vagy a jóságnál. Mert az igazság az örökké valóság számára van, és az alvilágba száll azzal, aki cselekedte. Amikor eltemetik, és a föld egyesül vele, neve nem töröltetik el a földön, megemlékeznek róla a jó miatt, az isteni szavak számbavételekor. Ha kézi mérleg, ne legyen ferde, ha álló mérleg, ne hajoljon oldalra. Íme, én vagyok-e az, aki jövök, vagy más-e, aki jönni fog? Kérdezd meg, mint aki válaszol, mint aki kérdezi a hallgatót, mint aki eléri azt, aki nem ér el téged. Te nem vagy kegyes, és nem vagy szenvedő. Nem pusztulsz el, és nem adsz kárpótlást azért a szép beszédért, mely magának rének szájából jön. Mondd az igazságot, tedd az igazságot, mert az nagy, hatalmas, tartós, és ha megtalálják, ő az, aki leleplez és elvezet a megdicsőültek közé. Vajon, ha a kézimérleg ferde, tányérjai megmérik-e a dolgokat, és nem lesz-e fölösleg a számadásban? Egy nyomorult ügy nem éri el a célt, míg a hátrább lévő földet ér. Így hangzik tehát a 8. panasz, amelyik alapvetően, mint láttuk, két részre oszlik. Az első részben a természetesen a nagy házerről járónak a megszólítása után negatív dolgokat sorol föl, mindazt, amit ne tegyen, vagy ami nem jó, hogyha tesz, és itt a kabzsiság, a harácsolás az, amit kiemel. A második részében pedig, amit azzal vezet be, hogy tedd az igazságot, az igazság ura számára, itt pedig mátról, az igazságról van szó, és pozitív értelemben, hogy hogyan lehet ezt a mátot megvalósítani a hivatalnoki pozícióban, illetőleg arról van szó, hogy milyen jó, hogyha valaki ezt megteszi, és ezen kívül még a szép beszédet is megemlíti, amelyik nem akármilyen beszéd, hanem ré szájából jön. Ez tehát a 8. beszéd, és akkor most térjünk rá egy kicsit bővebben, hogy miről is van itt szó. Az elején szokás szerint azzal kezdi, hogy megszólítja a nagyház elöljárót, de ezúttal egyszerűen csak egy sima megszólítás van. Még előtte ugye a cím szerepel, a cím helyett pontosabban, ez a bizonyos, ez a paraszt eljött, hogy könyörögjön neki 8-szor. Tehát gyakorlatilag egy mondat szerepel a cím helyén. Utána következik egy hasonlat tulajdonképpen, mert hogy messzire esik az ember a kabzsiság miatt, vagyis hogy a kabzsiságtól elesik, elhullik, és itt érdekes megjegyezni a kabzsisággal kapcsolatban, hogy két különböző szó is szerepel ebben a rövid néhány mondatban, ami most következik. Az egyik szó az aun-ib, vagyis a szívnek a kabzsisága. Dobrovics Aladár itt kétféleképpen fordítja a harácsolástal, mint rokon értelmű szóval. A másik szó pedig, ami ugyancsak ezt fejezi ki, a másik szó pedig a henet, ami szintén kabzsiságot fejez ki. És ugye az első mondatban ez a bizonyos henet szó szerepel, és ami nagyon érdekes, hogy a henet szónak a determinatívuma, vagyis a meghatározó jele egy krokodil, ami jelzi az egyiptomiak értékelését, értelmezését a szóval kapcsolatban, hogy hová sorolták be. Mint meghatározó jel, ugye egy-egy témát ad meg, hogy milyen körbe illik, a krokodil egyértelműen a negatív, a szét körét jelzi, arra a körre utal, amit mindenképpen maguktól távol kívántak tartani. A következő rész pedig azt mondja, hogy a kabzsi szív mentes, na és akkor most itt a következő szó, amitől mentes, ezt a zeppel fejezi ki. A zeppnek sokféle értelme van, és az egyik értelme, az alap értelme az alkalom, de ezen kívül jelent minőséget, tettet, dolgot, jellemet, példát, szándékot, sőt témát is. Meg még a szorzást is jelenti, hogyha matematikáról van szó, tehát egy sokértelmű szó, és ugyanez a szó volt a 8-szorban, amikor mondta, hogy a 8. alkalommal jött a paraszt, hogy panaszkodjon. Tehát itt a kabzsi szív, vagy úgyis kabzsi ember, mert a szív ugye az egész ember helyén áll, mentes, vagy nincsen neki ilyen zepje, vagyis nincsen neki jelleme, nincsen neki jó szándéka, nem példaszerűen viselkedik. Aztán folytatódik, hogy az ő zepje, a sikertelenségé, vagy a kudarcé. Most ez is nagyon érdekes, hogy ugye, hogyha ugyanazzal a szóval fordítjuk, akkor az ő jelleme, vagy az ő tette, az ő példája, az ő szándéka, mindez a kudarcé, vagy sikertelenségé, és itt megint jól lehet látni azt, hogy az egyiptomi nyelv máshogy gondolkozik, máshogy közelít meg dolgokat, meg a magyar nyelv is. Tehát ugyanazzal a szóval teljesen más asszociációkat keltettek az ókori egyiptomiak, mint amit a mai szavak keltenek. Na most, ahogy tovább haladunk, akkor megállapítja, hogy kabzsi vagy. Tehát ő maga, Merufia Renzi, az ő véleménye szerint kabzsi. Ezért nem dönt a javára nyilvánvalóan, hiszen már 8-szor jött el, és még mindig semmit nem nyilatkozott, pedig már nagyon sokszor, nagyon szépen, szép beszéddel, és nagyon tartalmas gondolatokkal, fordulatokkal próbálta valamilyen döntésre bírni. Aztán folytatódik a mondat, nem neked való ez. Vagyis, hogy ez a kabzsiság, ez nem illik Merufia Rencihez, már csak a híre miatt sem, hiszen tudjuk, hogy jó hírben állt, tehát dicséretet hallott róla a korábbiakban parasztunk. Aztán folytatódik, hogy fosztogatsz, vagy rabolsz, attól függ, hogy hogyan fordítsuk, ugyanaz a szó fejezi ki, és az áunnal fejezik ki ezt a szót, és hogyha meggondoljuk azt, hogy a kabzsi egyik kifejezési módja a henet mellett az áun ib volt, akkor látjuk, hogy nagyon közel áll a kabzsiság és a fosztogatás vagy a rablás az egyiptomi elképzelésekben. Most utána nem ah ez az te számodra, nem hasznos a te számodra, és itt az ahnál megint csak belejátszik egy másik kép is, mert az ahnak az egyiptomiak számára van egy másfajta jelentése is, a túlvilágon ugyanis a lelkük ah lesz, hasznos lesz, a túlvilági életre képes lesz. Tehát nem csak azt mondja ezzel, hogy nem hasznos a számodra, hanem van ott egy másik hátsó jelentés is, ami a korábbiakból előzőleg ugye már többször már említette, hogy a túlvilágon mi vár rá, hogyha a mérlegeléskor a szívét nem megfelelőnek találják. Tehát korábbi beszédére is visszautal ilyen módon, anélkül, hogy ez föltűnő lenne. Bárcsak annád, hogy az ember valóban a jó dolgot tegye, jó dologért álljon, szó szerint a következő mondatnak a fordítása, ami azt jelzi, hogy a paraszt szeretné, hogyha pozitívan állna a dolgokhoz, Merufia Renzi, úgy általában, de természetesen konkrétan az ő saját dolgával kapcsolatban is. És hogy a jó dolog mellett álljon ki, ennek semmi akadályát nem látja, már csak azért sem, hiszen, mint mondja, dolgaid a házadban vannak, hasad meg tele van, vagyis nem szenved hiány semmiben, se ruhaneműkben, különböző felszerelési tárgyakban, sem ételekben. Utána pedig egy nagyon érdekes kép van, amit szintén a mezőgazdaságból vett, mint már annyiszor, hiszen paraszt volt, tehát ez a világ állt hozzá a legközelebb. Túlfut az árpád, és eláraszt az. Tönkre megy az ő földjének, kijöve. Vagyis, hogy olyan sok étele van, és itt az árpát nem csak ételnek lehet tekinteni, hanem cserekereskedelemben ez nagy érték volt ennek alapján, hogy mi mennyi árpát ér, ez volt az egyik lehetőség, hogy elcseréljenek, újabb és újabb dolgokat beszerezzenek. Tehát amikor azt mondja, hogy milyen sok árpája van, ez azt is jelzi, hogy milyen nagy a vagyona, nem egyszerűen az élelméről van szó. Viszont azt is jelzi, hogy olyan sok van belőle, hogy az már nem fér el a tároló edényekben, vagyis hogy kicsorog, a földre kerül, és a földre menve tönkre megy. Vagyis tulajdonképpen ez a kabzsiság, ez valójában pazarláshoz vezet, egy olyan pazarláshoz, amiből ő is kárt szenved. Ezután újabb egysége következik a történetünknek, amit három szóval vezet be parasztunk, az ityú, ami ugye aki megragad, elrabol, tehát rablót jelenti. Jön utána az áuá, szintén tolvaj, rabló a jelentése, majd a nehemu, aki megragad, vagyis hát itt is fosztogatásról van szó. Tehát megszólítja így, hogy rabló, tolvaj, fosztogató, majd folytatja azzal, hogy hivatalnokok, akiket a gonosz tettek megszüntetésére neveztek ki, hát csináltak szó szerint, menedékei ők a haragvónak. És itt megint egy érdekes dolog, itt ugye arról van szó, hogy egy hivatalnoknak milyennek kell lenni a példamutató hivatalnok. Azért van, hogy a gonosz tetteket megszüntesse, vagyis a mátot, az igazságot helyreállítsa. De aki itt most olyanoknak nyújt menedéket, akiknek nem kéne, hiszen a haragvó, az adu, az is krokodillal van jelezve, tehát nem azt csinálja, hanem pont az ellentétét annak, amit csinálnia kellene. Következő párhuzamos szerkezet, hivatalnokok, akiket a hazugság megszüntetésére neveztek ki, megint szó szerint csináltak. Nem hagyom, hogy a tőled való félelem elérjen neked a te célodnak megfelelően. Nem ismered a szívemet, állapítja meg, vagyis itt párhuzamos szerkezettel indul, és éppen ezért nagyon feltűnő, nagyon fölhívja magára a figyelmet, amikor ettől eltérő módon folytatja, és mindjárt a saját magára tereli a szót, fölhívja a figyelmet arra, hogy ő nem fél Merufia Renzitől, hiába is akarnának félelmet kelteni benne, ő mindazok után, amiket átélt, nem tart tőle, nyugodtan kiáll, és tovább folytatja azt, amit megkezdett, hogy megpróbálja a jogait érvényesíteni. Erre hívja föl a figyelmet azzal is, hogy nem ismerheted a szívemet. A szívemet, vagyis engemet nem ismerhetsz. De nagyon elment az idő, hallgassunk egy kis zenét, és akkor a következő egységgel folytatjuk rövidesen adásunkat. Kedves hallgatóink, Önök a Kontaktrádióban a Fáraok Földjén című műsort hallgatják, Sinuhe irodalmi magazinnal jelentkeztünk ezúttal, és a Paraszt panaszai című művet, ókori egyiptomi művet olvassuk, Dobrovics Aladár fordításában már meghallgattuk a 8. panaszt, azt, amiről most beszélünk, és elkezdtük annak az elemzését. Ott tartottunk, hogy az első egységben a paraszt először megszólította természetszerűleg, de most nagyon röviden, Merufia Renzit, majd utána a kapzsiságról kezdett beszélni általánosságban, utána konkrétan Merufia Renzire vonatkoztatva ezt, elmondván, hogy ő is kapzsi, és hogy nincs értelme annak, hogy kapzsi legyen, mert ez a saját maga kárára fog szolgálni. Aztán megint általános értelemben a hivatalnokokra tért rá, azokra a hivatalnokokra, akiknek a máátot kellene érvényre juttatni, és akik ehelyett az isefetet, vagyis a gonoszságot juttatják érvényre, és ami ellen a paraszt, legalábbis a beszédében, ellene támadt. Tehát itt tartottunk az általánosnál, és azzal, hogy fölhívta a figyelmet arra, hogy Merufia Renzi nem ismerheti őt, hiszen nem ismerheted szívemet. Ez volt az utolsó mondat. Most folytatódik azzal, hogy visszatér a hallgatag, vagy a szegény, ő volt, akinek hallgatnia kellett, hiszen az ókori egyiptomi illemszabályok szerint az elöljárójának a jelenlétében minden alárendelt, csak akkor szólhatott, hogyha az elöljáró ezt erre fölhatalmazta. Tehát ők voltak a hallgatók, akik a ranglétrán lejjebb álltak. Tehát visszatér a hallgatag, hogy panaszait megtegye neked. Ebben ugye egy nagyon erős ellentét van, mert a hallgató, akinek hallgatni az a dolga, hogy hallgasson, az most mégis beszél, megteszi a panaszokat. Utána jön egy olyan mondat, ami sajnos úgy tűnik, hogy romlott a szövegünkben, mert szó szerint azt jelenti, hogy nem félheti azt, aki könyörög neki, és így nincsen értelme. Nagy valószínűséggel nem félheted azt, nem félhetsz attól, nem tarthatsz attól, aki könyörög neked. Nem jöhet testvére ellened az utcában. Így folytatódik ugyanis, tehát ebből következik, hogy egyes szám második szeméről lehet szó az előző mondatban is. Miről is van itt szó? Egy nagyon furcsa dologról, ugye a középbirodalom korában járunk, valószínűleg a 12. dinasztiának a vége felé született a paraszt panaszai történet, a harmadik Szeszoszvisz fáraó uralkodása után, amikor már a történelmi emlékezet múltjaként, de élt még az egyiptomiak tudatában, sőt később is élt, többek között Ipuwer Intermei révén például, ahol irodalmi formában is megjelent, hogy volt egy olyan időszak, amikor a kicsinyek, azok fordított világot hoztak létre, ők voltak azok, akik sarut hordtak, holott korábban csak az előkelőségeknek volt meg ez a lehetőségük, ők voltak azok, akik tiszta ruhát vettek, holott a tiszta ruha, az ugye azt jelentette, hogy valaki nem dolgozott, és ezért mindig tiszta lehetett rajta, tehát megint csak az előkelőségeké volt. Tehát ez azt jelzi, hogy erre az időszakra is visszautal itt, és ezért szerepelhet benne az, hogy nem jöhet a testvére, hogy az utcán megtámadjon téged, bántalmazzon. Mert hogy most már nem ez az időszak van, most már rend uralkodik az országban, tehát most már a hierarchiát betartják, a máát szerint mindenkinek megvan, hogy mit tehet és hogyan teheti. Így érthető a folytatás is. Szántóföldjeid vannak a mezőn. Utána a birtokon, hogy milyen van, az a szó, amit itt alkalmaz, az több minden, tehát az többféleképpen lehet értelmezni. Az egyik jelentése ennek a szónak az jutalom. Egy másik jelentése az, hogy sütemény. Tehát, hol is van ez? Tehát a feka szóval fejezik itt ki, és a feka ajándékot és jutalmat is jelent, de ugyanakkor van egy feka sütemény, Tehát itt többféleképpen lehet értelmezni ezt a mondatot. Úgyhogy a birtokon megterem a szükséges élelem, feltetőleg arról van itt szó. De ugyanakkor azzal folytatja, hogy ételeid, és akkor itt már egyértelműen csak és kizárólag az ételre lehet ezt értelmezni, ételre lehet érteni, ott pedig azok pedig a raktáradban vannak. Mert hogy itt a aku szerepel, ami ellátmányt jelent. És a raktárban vannak, a raktár pedig a senáról szóval van kifejezve, ami egyúttal a feldolgozó helyet is jelenti, hiszen tudjuk, hogy például a gabonát, ahogy tárolták, az magformában történt, és a senában, a nagy üzemben, a manufaktúrában dolgozták föl, liszté, vagyis őrölték meg a nagyobb háztartásokban, ahol olyan sokra volt szükség. Természetesen a parasztok saját maguknak csinálták, tehát ott sokkal kevesebbről volt szükség. A hivatalnokok adnak neked, és te mégis rabolsz? Vajon te rabló vagy? Szól a következő, ellentétbe állítva azt, hogy nagyon jól el vagy látva, a hivatalnokok ezen felül még adnak neked, még további dolgokat behajtanak, további jövedelmet biztosítanak a számodra, és ezek után, miután ennyire jól el vagy látva, rabolsz, még továbbiakat elveszel? Hát te rabló vagy, hogy ilyet csinálsz? Neked rabolnak? Csapatok, vagyis katonák vannak veled, hogy a szántóföldekből részesedjenek? Hát micsoda dolog ez? Tégy igazságot Máát urának, hívja föl rá a figyelmét. Itt váltott ugye a második részbe, amikor nem a helyzetet mondja el, hanem a tennivalókat, a Máátra hívva föl a figyelmet, hiszen a Máát igazsága az ő igazsága, tehát Máát urának az igazsága. Na most Máátnak ki az ura? Természetesen Ré napisten, a legnagyobb isten. Tehát itt a világrend fönntartásáról van szó, és ezt éppen ezért a világrend fönntartásában nagyon fontos szerepe volt Tot istennek is, úgyhogy mindjárt Totot is előhozta, hogy Totnak a sás tolla, mert ugye az egyiptomiak írószerszáma az a sásból készült, ferdén megvágták, és utána kirojtozták, hogy olyan lett, mint az ecsetnek a vége, és akkor úgy tudtak vele írni. Tehát Tot tolla, tekercse és palettája. Óvakodj gonoszakat tenni. Jó a jóság, jó neki. A Máát az örökké valóságra való, leszáll azzal, mármint az alvilágba, aki teszi. A nekropoliszba. Tehát ki is mondja, eltemetik, és egyesül a földdel, a földdel egyesülés az a halált jelzi. Nem töröltetik el neve a földön, mert emlékeznek rá jósága miatt. Az isteni szó rendje ez. Hívja fel a figyelmet, vagyis, hogyha valaki jót cselekszik életében, ez a jó, ez nem csak az földön lesz jó neki, amikor a rend fönntartásával biztosítani tudja saját magának is mindazokat a javakat, amik addig megvoltak neki, hogy továbbra is meglegyenek, de még ráadásul a túlvilágon is az örök élete számára is jó, hiszen magával viszi a szív mérlegelésénél csupa jó dolog fog róla kiderülni, mondja. Aztán visszatér már korábbról ismert hasonlatához, a mérleg hasonlathoz. Ha ez kézi mérleg, ne legyen részre hajló vagy ferde. Ha álló mérleg, ne adja magát az egyik oldalra. Megint csak ugyanarról van szó, hogy az igazságot mérje az elöljáró, akit már egy korábbi beszédben azonosnak tekintett a mérleggel, tehát mérlekként képzelte el. Na most, hogyha arra gondolunk, hogy a túlvilági könyvekben persze az előkelők, vagy a legelőkelőbbek ismerték csak ezt, akik tudtak írni, olvasni, ott a túlvilági mérleget volt, amikor úgy rajzolták le, úgy ábrázolták, hogy középen egy mumia formájú alak állt, a mérlegnek a törzse ez volt, akkor ilyen módon a mérleg hasonlatot nagyon is jól el lehetett képzelni, az embernek a két karja volt a mérlegnek a két nyelve. Íme jönni fogok, és íme más is jönni fog. Kérdezz, de ne úgy válaszolj, ahogy a hallgatag kérdez. Hát ennek pontos jelentése sajnos nem egészen világos, de egy biztos, hogy a paraszt azt mondja, hogy ő fog jönni. Nem ijedt el, továbbiakban is fog jönni a Maat érdekében, de nem csak ő, hanem más is fog jönni. Tehát a Maatot nem csak ő egyedül képviseli, hanem vannak még mások is, akik a Maatot képviselik, úgyhogy ha most Maat ellen dönt, ezzel nem szerezte meg a hatalmat véglegesen Maat ellenében, hiszen az vissza fog térni. Most kérdezzen, de ne úgy válaszoljon, ahogy a hallgatag kérdez, a hallgatag, vagyis az elnyomott. Ez nem teljesen egyértelmű ez a mondat. A hallgatag, vagyis a kisemberek kérdezése az könyörgés volt az egyiptomiak számára. Tehát válaszolni, ne könyörgéssel válaszolj. Itt ennek a mondatnak az értelme jelenlegi ismereteink szerint, de hogy ennek konkrétan mire vonatkozik, azt nem tudjuk. Elképzelhető, hogy a túlvilági életre, hogyha nem a Maat szerint élt valaki, akkor csak könyörgéssel könyörögni lehet, hogy mégis ennek ellenére örök életet nyerhessen. Ne támadj arra, aki nem tud támadni. Vagyis, hogy itt érdekes módon a védtelenek védelmét ilyen módon fejezi ki. Ne könyörülj meg, nincs betegséged. Hát ez sem egészen világos, hogy hogyan függ a kettő össze. Minden esetre az biztos, hogy az ókori egyiptomiaknál volt egy olyan elképzelés, hogy a betegséget az istenek büntetésből adják. A későbbiek során többször tudunk olyanról, hogy például megvakult valaki, időlegesen vagy hosszabb időre, azért, mert az istenek ezzel büntették. Tehát itt feltételezhetően nincs betegséged neked, ez azt jelzi, hogy úgy élsz, ahogy az istenek ezt elvárják tőled. De hogy miért ne könyörüljön meg, ez nem világos. Ne siess el, ne menekülj! Hát nem adod nekem a szép beszéd jutalmát, ami magának, Rének a szájából jön? Vagyis itt a paraszt megint figyelmezteti a konkrét esetre, hogy itt ő neki, a parasztnak igazságot kellene szolgáltatni, és fölhívja a figyelmet egy különös momentumra, a szép beszédre, a Medunóferre, ami nagyon fontos volt az egyiptomiak számára, és ami, hogyha nem lett volna, akkor az elöljáró meg se hallgatta volna itt ezt a parasztot. Tehát nagyon érdekes, hogy ez jelzi azt, hogy az egyiptomiak számára, az ókori egyiptomiak számára mennyire fontos volt a Nofer, a szép, jó, tökéletesnek az értelmezése. Egyébként Maspero, amikor az Egyiptomi Mesék című kötetében először közzétette a paraszt panaszait, illetőleg annak a fordítását, akkor párhuzamot vont az egyiptomi fellahok, vagyis az korának a parasztjai és az ókori egyiptomi paraszt között, és mivel az egyiptomi nyelvet akkoriban még sokkal kevésbé lehetett érteni, lefordítani, mint látok itt, még mindig vannak olyan részek, amiknek a jelentése nem teljesen világos, és bizonytalanok vagyunk, vagy nem értjük, hogy mit akar mondani. Hát akkor még több ilyen volt, és ezt összehasonlította tehát a saját korának a parasztjaival, aki szerinte olyan cirkalmasan, körülményesen fejezték ki magukat, hogy az európaiak számára érthetetlenek voltak. Vagyis hasonlóságot vélt felfedezni több ezer év távlatából, és úgy gondolta, hogy tulajdonképpen ennek a bemutatására szolgált ez a mű, és a keret csak azért volt, hogy valamilyen formában közzé lehessen tenni. Na, folytassuk tehát a történetet. Az utolsó részben Maatról konkrétan beszél, Maat szájába adja a felszólítást, hogy tedd az igazságot, tedd a Maatot, mert hatalmas az, nagy ő, és tartós ő. A következő mondatnál megint bizonytalan egy kicsit a fordítás, többféleképpen lehet érteni, mert hogy a megtalált leleplez, ez az egyik lehetőség, a másik lehetőség pedig, hogy megtalált, a következő mondatnál pedig arról van szó, hogy ha megtalálják, ő az, aki leleplez. Majd a tiszteletre méltóhoz, vagyis, hogy a megdicsőültekhez, azok közé elvezet. Majd jön a következő kérdés, vajon ferde a kézi mérleg, amikor serpenyői vagy tányérjai azok, akik megmérik vagy felemelik a dolgokat. És vajon a számadásban fölösleg van-e? Mert hogy ugye a számadás vagy mérték tebb-hezebb szerepel itt, és kijövése annak van-e? Ezt a kijövést, ami túlcsordul, mint az előbbiekben szó volt róla, ezt lehet fölöslegnek fordítani. Majd jön a vége, a konklúzió, ahogy Dobrovics Aladár fordítja, egy nyomorult ügy, de lehet ezt, mivel hogy ugyanazzal a szebb szóval fejezik ki azt, amit Dobrovics Aladár ügynek fordít, azt ugye tettnek is, szándéknak is lehet fordítani, tehát megint ez a sokféleség van benne, hogy egyszerre több mindent jelent. Tehát a nyomorú ügy, vagy nyomorult, gonosz ügy, vagy tett, vagy szándék nem tudja elérni a várost. De a hátsó rész eléri a földet. Vagyis, hogy ami hátra szorult, éppen amiatt, mert a Maatot kiszorították, és ezért olyan dolog került előtérbe, aminek nem lett volna szabad, ez a bizonyos nyomorult ügy, vagy gonosz tett, az ennek ellenére ki fog kötni, eléri a földet, tehát a végén mégiscsak az lesz a nyertes ebben a harcban. Mindezek után akkor hallgassunk egy kis zenét, majd folytatjuk műsorunkat.
صغرم بناديكي سيباني لوحدي ليه يا أمالي قلبي متعلق بيكي وأنا صغرم بناديكي سيباني لوحدي ليه
Kedves hallgatóink! Önök a Kontakt Rádióban a Fáraok Földjén című műsort hallgatják, azon belül pedig Színuhe irodalmi magazinunkban a Paraszt 8. panaszáról beszélgettünk, amit most akkor az adás végén még röviden újból áttekintünk, és a következő alkalommal januárban, amikor megint Színuhe irodalmi rovatunkkal jelentkezünk, akkor fogjuk befejezni a történetet. Tehát itt a 8. panaszban a paraszt bölcs mondásokat mond, ezekkel a paraszt ismét tart egy Tehát a 8. panaszban a paraszt ismét tart egy beszédet, amelyik két egységre osztik. Az elsőben elmondja, hogy az elöljárói tisztség az mivel jár, és mi az, amit nem teljesít, általában, vagy többen nem teljesítenek, köztük elsősorban Merufia Renci. A második egységben pedig az igazság gyakorlására hívja föl a figyelmét, arra biztatja, megjegyezve, hogy Rének is ez tetszik, és hogy ő is erre a szép beszédével, amit Rétől tanult, szintén erre biztatja. Tehát akkor itt arról van szó, hogy most egy kicsit úgy végig haladjunk rajta, hogy a legfontosabb címeket említve tér rá a legfontosabb címek után kezdi el a beszédét, az általánosságról hamar átvált a személyes hangnemre, és egymás után az elítélendő tetteket sorolja föl, és azzal, hogy de mindez nem indokolt, hiszen bőségesen megvan az elöljárónak, Merufia Rencinek mindaz, amire szüksége van. Tehát sokkal többre vágyik, mint amit valójában tud élvezni, amivel élni tud. Ezért különösen neheztel rá a paraszt. Aztán a paraszti élettel kapcsolatban, aztán utána van egy nagyon érdekes megjegyzés, amikor arról beszél, hogy nem fél. A tőled való félelem nem éri előt. És itt fölhívja a figyelmét arra is, hogy nem ismerheti a szívét. Vagyis nem tudhatja, hogy mit tud ő, és mit nem tud, és mik a tervei, az elképzelései. És hogy visszatér a hallgatag, tehát ő, aki hallgatag, visszatér, és akár fél tőle, akár nem, ő elmondja mindazt, ami a szívét nyomja. Tehát ilyen módon nagyon, nagyon is harciasan áll a paraszt szembe vele. Na most ennek a passzusnak az értelmezésével is gondok vannak, itt sem teljesen egyértelmű, úgyhogy itt is fölmerült az, hogy itt esetleg arról van szó, hogy ő nem is akár, hogy a paraszt az esetleg nem ezt hagyjuk. Most ezután, mikor ezt már elmondta, akkor a következő a hivatalnoki életnek a visszásságainak a felsorolása következik, ahol rejtve tulajdonképpen a katonaság is előkerül, mert hogy arról van szó, hogy csapatokkal jön, és úgy mérik ki a földet, hogy abból részesüljenek, mert hogy amikor kimérik, hogy valakinek kevesebb vagy több földje lesz, az bizony nagyon nem mindegy, és hát ilyenkor a parasztok megpróbáltak kedvében járni a földmérő csapatoknak. Tehát erre is utal. Majd utána arról kezd beszélni, hogy a mátot valósítsa meg, hiszen az a dolga, és ennek érdekében ki tudná legjobban a mát előírásait elmondani, ismertetni, mint éppen Tot, az írásnak az istene, tehát ezért aztán az íráshoz kapcsolódó különböző tárgyakkal is azonosítja az elöljárót. És a mátot egészen költői módon fokozva, különböző tulajdonságait felsorolva, tehát mint egy apró kis himnusz részlet, úgy írja le. mint követendő példát. Aztán ismét jön egy költői kép, a mérleg képe. Az a mérleg, ami ugye a túlvilágon az örökké valóság számára olyan nagyon fontos, és amelyiknek az a félre billenése, az bizony az örök élettől való megvonást eredményezi, vagyis azt éri el, hogyha a túlvilági mérleg megbillen, hogy örökre elveszik az illető. Úgyhogy ezek után, mint egy konklúziót, a helyes ítéletnek a meghozatalára biztatja, a helyes ítéletnek, amelyikben az ő ügyét, tehát a vele kapcsolatos tetteket helyesen fogja megítélni, mert ha nem így teszi, hát akkor abban az esetben kudarcot fog szenvedni, mert a hátsó, a hátrébb levő az fog kikötni azért majd célba. Tehát tulajdonképpen itt a paraszt, tehát ebben a panaszban is valójában ugyanarról van szó, mint a korábbiakban, mégis egészen más kifejezéseket használ a paraszt, más képeket is használ, de alapvetően az a kör, amiben ezek a képek mozognak, nem változik, a földműves élethez kapcsolódik, hiszen egy földműves teszi. A szép beszéde azonban ennek ellenére a földművesektől idegen beszéd, ezért aztán volt olyan is a korábbi időkben, például a Spiegelberg az kifejezetten úgy értékelte, mint egyfajta paródia vagy szatíra, amikor is egy művelt hivatalnok úgy tesz, mintha paraszt lenne, és tulajdonképpen ezt a paraszti életmódot parodizálja ilyen formában. Mások szerint természetesen nem így volt, és hát mint láttuk, valójában a Mátnak a dicsérete ez, és mivel több papiruszon is lemásolták, ennek következtében egyértelműen oktató, didaktikus szándékkal is olvasták, ami azt jelenti, hogy az intelmekhez hasonló értékelése volt akkoriban, azzal azonos vagy közel azonos kategóriában volt. Mindezek után búcsúzunk kedves hallgatóinktól, mivel mindjárt itt van az év vége, néhány nap múlva új évet köszöntjük, ezért minden kedves hallgatónknak nagyon boldog új évet kívánunk, és előtte jó szilveszterezést. A viszonthallásra!
Tárlatról tárlatra. A Kontaktrádió kiállítási magazinja kicsiknek és nagyoknak, szakembereknek és minden érdeklődőnek. A műsor a KKDS támogatásával készül. Műsorvezető dr. Győri Hedvig.